Kegyelem nektek is, békesség Istentől, mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kezdjük meg Isten tiszteletünket most, a 338. dicséretünket énekeljük, mert így kezdődik lelki próbáimban. De azzal a reménységgel szólítjuk meg a mi Istenünket, hogy tényleg egy erős, hatalmas Isten, és a lelki próbáinkban is fordulhatunk hozzá.
Próbáimban, Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyd semmiért. Világ bája engem hívogat, nagy családul kínál itt bánságokat. Szemem elé állítsd szenvedésidet, vérre koronázom szent keresztedet. Szógass bár bajjal, olykor engemet, kegyelmeddel szentel szenvedésemet. Bár e test erőtlen, te holtál otthon, keserű pohárra hittel áldozom. Testem egy korom, ragyogjon fel lelked, e hitvány porom. Ha ma végső harcon rád bízom magam, örök hajlékodba fogadj be, Uram.
Mi Istenünk, örökké való, erős és hatalmas Isten, te csodádat várjuk most is, hogy te szent lelkeddel legyél itt, szólj hozzánk. Szeretnénk most eléd állni, így hívunk és várunk téged. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten bennünket megszólító szavát, ahogy most az Ószövetségből olvassuk, Zakariás proféta könyvének a 7. fejezetéből. Így szólt az Úr igéje Zakariáshoz, Dáriusz király uralkodásának 4. évében, a 9. hónapnak, a Kiszlév hónapnak 4. napján, amikor a bételiek elküldték Szárecert, Regemmeleket és embereiket, hogy esedezzenek az Úrhoz, és kérdezzék meg a seregek urának házában levő papoktól és profétáktól, sírjunk-e az 5. hónapban megtartóztatva önmagunkat, ahogyan évek óta tesszük. Így szólt hozzám a seregek urának igéje. Mondd ezt az ország népének és a papoknak, amikor böjtöltetek és gyászoltatok az elmúlt 70 év alatt, az 5. és a 7. hónapban, az én kedvemért tartottatok-e böjtöt? Amikor meg ettetek és ittatok, akkor nem a magatok kedvéért ettetek és ittatok? Hiszen az volt az Úr igéje, amelyet a régebbi proféták által hirdetett, amikor még békében laktak Jeruzsálemben és a körülötte levő városokban, és amikor lakott volt a délvidék és az alföld is, amit az Úr igéje Zakariásnak is mond. Ezt mondja a seregek ura, igazságos ítéletet hozzatok. Szeretettel és irgalmassággal bánjatok egymással. Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nyomorultat ne zsákmányoljátok ki, és ne tervezetek egymás ellen magatokban semmi rosszat. De ők nem akartak figyelni, sőt, lázadozva hátat fordítottak és bedugták a fülüket, hogy ne halljanak. Szívüket gyémánt keményé tették, és hogy ne hallják a törvényt, sem azoknak az igéit, amelyeket a seregek ura küldött lelke által a régebbi proféták útján. Emiatt háborodott fel olyan nagyon a seregek ura. Nem hallgattak rá, amikor ő kiáltott, ezért így szól a seregek ura, én sem hallgatom meg őket, ha hozzám kiáltanak. Szétszórtam őket olyan népek közé, amelyeket nem ismertek, az ország pedig pusztán maradt utánuk, senki sem járt arra. Így tették pusztává a gyönyörű országot. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, megértését, szívünkbefogadását. Most imádságban alázzuk meg magunkat előtte. Édesatyánk, úgy állunk most itt előtted, mint akik könnyen lelepleződünk előtted, és el kell, hogy ismerjük, hogy te nem a felszínt nézed. Te soha nem azt nézed, hogy éppen melyik ruhánkat veszük föl, vagy melyik mosolyunkat tesszük az arcunkra. Soha nem azt nézed, amit szeretnénk mutatni, és nem azt látod, amit egymás előtt eljátszunk, hanem te mindig a szívünk mélyét látod. És úrunk, valóban lelepleződve állunk a te ígéd előtt, hogy valóban van sok adósságunk. Megvalljuk előtted, hogy a mi életünk nagyon sokszor nagyon-nagyon önző. Hogy a legfontosabb szempont az, hogy mi az, ami nekünk jó. És valahogy hajlunk arra, hogy az Édenkert óta elhiggyük azt, hogy akkor Istenekké lehetünk, ha mi döntjük el magunknak, hogy mi a jó és mi a rossz. Látod, Urunk, a sok zsákutcát. Látod azt, hogy a kísértő hányszor rászedett bennünket, és közben végig azt a látszatot keltette, hogy azt tesszük, amit mi akarunk szabadon. Urunk, azt is tudjuk a te ígédből, hogy a bűneinknek is megvannak a maguk következményei. És Urunk, valóban úgy vagyunk most itt előtted, hogy ha akarnál, elítélhetnél bennünket, és a te ítéleted jogos lenne. De mégis az, hogy te összegyűjtöttél bennünket ma, hogy te hozol a te jelenlétedbe, hogy készíted a számunkra a te ígédet, arról szól, hogy te nem elvetni akarsz bennünket. Köszönjük neked, Úr Jézus, ezt a kegyelmet, amivel te a földre jöttél, megkerestél bennünket. Köszönjük azt, ahogyan a mi adósságainkkal, a bűneinkkel leszámoltál, és köszönjük, hogy lehetővé tetted, hogy újra az Atya jelenlétébe jöhessünk. Így vagyunk most itt előtted, Urunk, nem a magunk érdemében bízva, nem abban, hogy nem vagyunk olyan rosszak, mint mások, nem abban, hogy te talán elnézőbb lettél az évek során, hanem egyedül abban a kegyelemben bízunk, amit ott a kereszten megszereztél nekünk. És most ebben a kegyelemben kapaszkodva bátran szeretnénk jönni eléd. Szeretnénk a te arcodban nézni, a te szemedben nézni. Szeretnénk benne meglátni mindazt, amit fontosnak tartasz, hogy meglássunk téged, a te dicsőségedet, szentségedet, magunkat, a magunk bűneit, és a te kegyelmedet is, amellyel megújítasz. Köszönjük, Urunk, annak a szabadságát, hogy nem kell szerepet játszanunk, hogy jöhetünk úgy, akik vagyunk, és azért kérünk, hogy most ezen a mai délelőttön a te szent lelked csodája történjen meg itt közöttünk, hogy a te igéd bennünket szólít meg, nem a szerepeinket, nem azokat az arcokat, amiket mutatunk, hanem bennünket, magunkat, a szívünket. Imádkozunk azért, hogy hadd szóljon a te igéd erővel és hatalommal, te szent lelkednek az erejével. Imádkozunk az eszközért is, segédlelkészünket, Miklós Hunort is te áld meg, ruházd föl a te lelkeddel. Hadd hozza közénk a te igédet, és mindannyiunk szívével te legyél, hogy legyen befogadó készségünk is, ezt is tőled várjuk. És szeretnénk most nemet mondani mindarra, ami zavar vagy visszarángat a hétköznapokba. Hadd legyen téd ez az óra. És imádkozunk így a gyerekeknél történő alkalmakért is, ott is hadd szóljon a te igéd, úgy, ahogyan te azt szeretnéd szólni közöttük. Amen. Készüljünk most az ige hirdetésre, és az új énekeskönyv 75-ös számú énekét énekeljük Igazságban, Szellemben.
Teljes módolatom. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Zsoltár szavaival. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Amen. Istennek az igéjét fel fogom olvasni Lukács evangéliumából. Lukács evangéliumjának 5. fejezetéből olvasom, annak a 33. versétől a 39. tartó versig. Lukács 5, 33-tól 39-ig. Ők pedig ezt mondták neki: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tiéd pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt: kívánhatjátok-e a nász néptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény. Akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem készít foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is tönkretenni, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Új bor sem tölt senki régi tömlőbe, mert az új bor szétrepeszteni a tömlőt, és kiömlene, sőt, a tömlő is tönkre menne. Hanem új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki már óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja: az óbor a jó. Ámen. Kedves gyülekezet, egy megvallással szeretném kezdeni a prédikációt. Ugyanis ez az ige szakasz két olyan témát is felhoz, ami számomra nagyon nehéz. Az egyik ilyen a böjt. Néhány évvel ezelőtt nagyon sokat böjtöltem, de fel kellett hagynom vele, mert túlzásba vittem. Annyira sokat böjtöltem, hogy elkezdtem fogyni, és már ijesztő volt a látvány. Azóta pedig nem is nagyon böjtöltem étellel. Szóval nem egy olyan ember áll itt, aki tapasztalt böjtölő, és át tudja adni az átéléseit most nektek. De azt tudom, hogy Jézus milyen hitelességgel és milyen fontossággal beszél a böjtről, hiszen a hegyi beszédben együtt említi a böjtöt az imádsággal és az adakozással is. A másik ilyen nehéz téma számomra, az pedig a törvény és a szabadság kérdése. Megtérésem után sokáig azt gondoltam, hogy végre megszabadultam a törvénytől, és szabad vagyok. Rá kellett jönnöm, hogy valójában a törvény alatt voltam még akkor is. Kerestem azt, hogy melyek a helyes cselekedetek, és hogy mit kell tenni egyes helyzetekben. Azt gondoltam, hogy majd a sok imádság, a sok bibliaolvasás, az adakozás, a rendszeres templomba járás, a szolgálatok majd egyre tökéletesebbé tesznek, egyre jobb leszek az életben is, és áldásai lesznek majd ennek. És sok csalódás és sok fájdalom ért. És ezekben a csalódásokban és fájdalmakban arra kellett rájönnem, hogy valahogy nem így működik az élet. A törvény megkötötte a hitemet, és elvette az örömömet. Amit itt Jézus mond, az tulajdonképpen hasonló. A böjtöt és vele együtt a többi vallásos cselekedetet ebből a szempontból taglalja. A mai prédikáció üzenete pedig, hogy szabad szívvel Jézussal. Szabad szívvel Jézussal. Egyszer egy pár évvel ezelőtt a teológusokkal elmentünk egy teológus napra. Ez egy olyan alkalom, ahol az Isten tiszteletet mi tartjuk. Bizonyságot teszünk, igét hirdetünk, bemutatjuk a teológiát. És emlékszem, hogy akkor milyen örömmel meséltem arról, hogy hogyan élem meg a mindennapokat Istennel. És így az Isten tisztelet végén ugye kezet fogtunk az emberekkel, és odajött hozzám egy gyülekezeti tag, és azt mondta nekem, hogy semmi gond, majd megkomolyodsz. Ezzel pedig arra utalt, hogy számára a templom és a mosolygás, az öröm az nem fér össze. És hát elég rosszul esett. De ha tényleg ez jelenti a megkomolyodás, ami tulajdonképpen inkább megkomorodás, akkor én nem akarok ilyen lenni. Sőt, azt kívánom mindannyiunknak, amit Nehémiás is kívánt. Az Úrnak öröme legyen a ti erősségetek. És azért mondtam el ezt, mert a farizeusok is valami hasonló dolgokba kötnek bele, és azt kérdezik, hogy mi az oka annak, hogy mi böjtölünk és sanyargatjuk magunkat, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek. Örültök és vidámak vagytok. Hogy ezt jobban megértsük, szemére kell vennünk azt, hogy hol helyezkedik el ez az ige. A fejezet elején arról olvashatunk, hogy Jézus egyre több csodát tesz. Egyre több csoda, egyre több tömeg, egyre több követő. És bizony ezekben a tömegben ott voltak a farizeusok is, akik kétkedve figyelték Jézust. Egyébként érthető ez a kétkedés, hiszen már nagyon régóta, ekkoriban Izraelben nagyon sok önkéntes próféta volt, akik magukról azt mondták, hogy ők a messiások, ők a megváltók. És hát nagyon sokan belebuktak. És így az emberekben volt egy ilyen kis kétség, hogy hát már megint egy újabb próféta jelölt. De valami furcsa történt, mert ez a próféta, ez más volt, mint a többi. Ez nem olyan volt, mint a többi. Amikor ez a próféta beszélt, akkor annak ereje volt, akkor annak hatalma volt. Volt, hogy idézett az írásokból, és a szavak egyszerűen megelevenedtek a szájában. És mielőtt a mai felolvasott igéhez érnénk, mielőtt a farizeusok számon kérnék, hogy miért nem böjtölnek Jézus tanítványai, Jézus elhívja Lévit. Lévi egy vámszedő volt, mindenkinek az ellensége. És alig tudott Jézusról valamit, és mégis ott hagyott mindent. A hírnevét, a vagyonát, mindent. Azért, mert ez a próféta Jézus azt mondta, hogy kövess engem. Rájött arra, hogy több van itt, mint egy ács. Túllátott a fizikai dolgokon. És az a Lévi meghívta magához Jézust, egy ebédre vagy vacsorára, azt nem tudom, de hogy nagyon sok kaja volt ott. Ettek, ittak együtt. Ekkor pedig a farizeusok, előlépve a szemlélődésből, vádló kérdéseket tesznek Jézushoz. Az ige szakasz után pedig a 6. fejezetben ez a vita, ez kibontakozik, és nagyon, nagyon kemény viták vannak Jézussal és a farizeusokkal. Arról szól az egész, hogy mi a törvény és mi a szabadság. Hol van itt a határ? De miért kérdezik pont Jézustól azt, hogy miért nem böjtöltök? Azért, mert a farizeusok hetente kétszer böjtöltek, hétfőn és csütörtökön. Naponta többször is imádkoztak. Emlékszem, hogy nemrég, körülbelül olyan 2 évvel ezelőtt az ima életem az nagyon jó volt. Minden reggel egy órát imádkoztam és olvastam a Bibliát. És amikor valakivel elkezdtem beszélgetni, akkor így megkérdeztem, hogy és amúgy te szoktál így Bibliát olvasni, imádkozni? Aha, és mennyit szoktál Bibliát olvasni? És azért kérdeztem, mert ebben akkor jó voltam. Ez a kérdés inkább számon kérdésé vált a másik felé, hogy igazából el akartam mondani azt, hogy igen, én egy órát olvasom a Bibliát, egy órát imádkozok. Dicsekedni akartam. Ez pedig azért volt, mert ezek az egyórás imádságok eleinte tényleg szívből történtek. Azért, mert éreztem a szükségét. De a végére rutinná vált, és kiüresedett. A végére már nem tettem oda a szívemet, csak megszokásból tettem. És akkor elkezdtem másoktól számon kérni. Olyanná váltam, mint a farizeusok. Mert alapjába véve a megszokott imádság nem rossz. Nem rossz, hogyha ott van benne a szív. Viszont, hogyha eltűnik belőle a szív, akkor könnyen ellaposodhat. Felszínessé és betanult vallásos gyakorlattá válhat. Olyanná, amely önmagára néz, és nem Istenre. Pedig, hogyha mostanában kérdezné meg valaki, hogy mennyit imádkozok, akkor inkább nem válaszolnék. És ebben a gondolkodásban, amit én csinálok, abban jól látszik a törvényeskedés, amit a farizeusok csináltak, műveltek. A tettek alapján mérlegelik az, hogy ki milyen ember, és nem a szív alapján. Ezért válhatnak fontosabbá a vallásos cselekedetek a szívnél. Fontosabbá válnak, mint annál, mint ami belül van. Jézus nem ítéli meg a farizeusokat a heti két böjt miatt. Én is tisztelem az ő elköteleződésüket. Ők a maguk módján várták a megváltót, mert ezzel a böjttel kifejezték azt, hogy igen, ők elismerik Isten uralmát, és be akarják tartani, amit ő mond. A gond nem is ebben van, hanem abban, hogy a böjtnek nem ez az eredeti célja. A gond az, hogy beszéljünk akár az imádságról, akár a böjtről, akár az adakozásról, vagy a Jézus mellett való döntésről, minden át tud esni a törvény uralma alá. Az is a gond, hogy aztán ezeket számon kérjük a másikon. Nem segítjük, hanem számon kérjük az imádságot, és közben csak a forma van meg, de a tartalom üres. Akkor mi is a böjt eredeti célja? Az Ószövetségben egyébként parancs is van a böjtre és az imádságra is. A mózesi törvények szerint évente legalább egyszer kell böjtölni, a babilonai fogság után pedig négyszer. És hallottuk arról is, hogy már Zakariás korában, hogy eltértek az eredeti céltól. Hogy azért böjtöltek az emberek, mert meg volt írva, és így kell lennie. De a cselekedeteik pedig nem ezt mutatták, hogy Istenhez közel vannak. Hanem ahogy láttuk, hogy elhanyagolták az árvákat, a szegényeket, hogy elhanyagolták Istent. Az itteni jézusi gondolatokat már Zakariásnál felfedezhetjük. Hogy a szív a lényeg, és nem a cselekedet. A tartalom az elsődleges, nem pedig a forma. Úgy szoktuk mondani, hogy az Ó és az Új Szövetség között 400 év telt el. Ebben a 400 évben csend volt. Csend volt Izraelben. Legalábbis nem keletkezett új könyv, ami bekerült volna a Bibliánkba. 400 év alatt nagyon sok minden történt egyébként Izraelben. Véres évszázadok voltak ezek. És amikor Jézus korához érünk, akkor már a rómaiak uralkodtak ezen a részen. És nagyon sok profécia volt, amiben kapaszkodtak az emberek. Olyanok proféciák, amelyek szabadságot, megváltást ígértek. Ebbe kapaszkodtak. Csak ez alatt az idő alatt nagyon sokat csalódtak. Ez alatt az idő alatt rengeteg veszteség érte őket. Ez alatt az idő alatt véget nem érő várakozásban érezték magukat. És ebben a várakozásban a böjt kiüresedett. Az imádság kiüresedett. Eltértek az eredeti céltól. És már csak azért böjtöltek, hogy látszódjon, hogy ők erősek. Hogy ők még kötődnek Istenhez. Hogy kimutassák, hogy még bennük van hit. Csak hogy ez a kiüresedés, ez éppen az ellenkező irányba mutat, mint a böjt valódi értelme. Hasonlót élünk át egyébként mi is, amikor Isten csendben van. Amikor leginkább szükségünk van Istenre, akár egy betegségben, vagy bármilyen nehézségben, és átéljük ezt a csendet, akkor megkérdőjelezzük azt, hogy imádkozok, de hogy van értelme? Hogy miért van csendben Isten? Érezted már úgy, hogy a böjtöd az üres? Vagy hogy az imádságod nem ér semmit? Érezted már az életedet üresnek? A böjt eredeti célja az az volt, hogy minden világi kívánságot, minden bűnt félretegyünk, és ezeket kikapcsolva Istenre tudjunk figyelni. Isten közelébe kerüljünk. Jézus mellé. Hogy ne a minket körülvevő körülményeket keressük, és arra fókuszáljunk, hanem Istenre, és az ő jelenlétére. Arra, hogy túllássunk a saját korlátainkon, a saját gyengeségeinket, és meglássuk Istennek a nagyságát és dicsőségét. A böjt Istenhez visz közel minket. Isten jelenlétét tapasztalhatjuk meg általa. A farizósok pontosan ezt felejtették el, hogy a böjt lényege az ott van a szemük előtt. Ott tanította őket a böjtnek a lényege. Olyan ez, mint egyébként a szerelem. Hogy aki nagyon szerelmes, az nem is éhes, nem is tud aludni, mert folyton arra valakire gondol. Ilyen a böjt is, hogy félreteszek mindent, hogy erre a szeretet valakire gondoljak. Egy lelki találkozás. A böjtölés lényege pedig maga Jézus. És hogy ennél a szerelmes képnél maradjunk, Jézus megfogalmazza ezt nekik egy példázatban, egy képpel. Azt mondja, hogy itt van a vőlegény, a násznép pedig böjtöl. Már Ézsaiás és proféten keresztül is így szólt Isten hozzánk. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül a mennyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. Érdekesség, hogy kultúránként mennyire változóak a lakodalmak, az esküvők. Nyáron találkoztam egy gyűzbég lelkésszel, és ő mondta azt, keresztény volt, és ő mondta azt, hogy ritka náluk az, hogyha valaki egy muszlim összeházasodik egy keresztényjel. Az ő fia azonban egy muszlimból áttért keresztény lányt vett feleségül, és úgy nézett ki az esküvő, hogy volt egy keresztény asztal és egy muszlim asztal. És eltérő szokások, eltérő ételek, eltérő gondolatok voltak ott. Mauritániában, ez egy nyugat-afrikai ország, nagyon furcsa szokások vannak ott is, ellentétesek a mieinkkel. Ott a nők az esküvő előtt minél többet esznek, hogy meghízzanak. Ez nem vicc. Azért akarnak meghízni, hogy lássák rajtuk a súlyt, mert ezzel azt mutatják meg, hogy ők tehetősek, hogy nekik van vagyonuk. De a háttérben egyébként nekik is a törvény áll, a hagyomány. Jézus korabeli zsidók pedig úgy ünnepelték az esküvőt, hogy az egy hétig tartott. Hogyha első házasság volt, hogyha özvegyasszony vette valaki, akkor is 3 napig tartott. És itt Magyarországon is régebben is több napig tartottak az esküvők, és hát valljuk be, azért ma is ünnepelni megyünk el, persze, de azért az ételt is megesszük örömmel. És ugyanígy Jézus is azt mondja, hogy nagyon furcsa lenne az, hogyha ott ünnepelne a férj és a feleség, és a násznép pedig nem enne. Úgy nézett ki Izraelben az esküvő még ez az egy hét, hogy jöttek-mentek az emberek, mindig más volt a vendég. És megsértődött volna a vőlegény is, meg a mennyasszony is, hogyha az emberek nem ettek volna, hogyha nem ünnepeltek volna velük. Ugyanúgy Jézus is azt mondja, hogy ő még itt van velük. Hogy ő, aki otthagyta a teljes dicsőséget, a teljes örömet, hogy itt van a földön. Hogy nem veszik észre, hogy a böjtnek a lényeg az közöttük van. Ez azért van, mert a böjt, ugyanúgy, mint az imádság, könnyen rutinná válhat, szokássá. És mi is elmehetünk a lényege mellett. A farizeusok is azért böjtöltek úgy, ahogyan, mert ez biztonságot adott nekik. Volt egy keret, amin belül mozoghattak. Könnyebb lett volna a tanítványoknak is, és nekünk is, hogyha Jézus azt mondja, hogy így kell böjtölni, ennyit, és ilyen ételekkel. De ezt nem teszi meg Jézus, nem könnyíti meg a helyzetünket. Azért nem, mert ő nem kereteket adott, hanem ő szabadságra hívott el minket. Halofom Szultán, egy pakisztáni menedékkérő, aki Izraelbe akart letelepedni. És jött a hír, hogy ki fogják toloncolni. Ekkor ő azt mondta, azt nyilatkozta a tévének, hogy akkor ő inkább börtönbe megy, mert ott legalább biztonságban van, nem ölik meg. Inkább elveszíti a szabadságát, csak hogy az életét mentse. Csak hogy biztonságban legyen. Hasonló ez a keretekhez és a formához. Hogy inkább keretek közé zárjuk az imádságot, a böjtöt, mint hogy szabadak legyünk benne. Mint hogy a lélekre hallgassunk. Emiatt fogalmazza meg egyébként a reformáció is, a szempre reformanda elvet, azaz a folyton megújulás elvét. Ugyanezt mondja itt Jézus ebben a példázatban is. Luther Márton, amikor rájött a nagy igazságra, hogy amit a római levélben is olvasott, akkor ő nem akart egy új egyházat alapítani. Ő meg akarta újítani, meg akarta reformálni az egyházat. Csak hogy nagyon sok ellenállásba ütközött. És rájött valamire. Arra, hogy az új ruhát, az új tartalmat nem lehet a régi ruhára rávarni. Rájött arra, hogy olyan új formát, olyan új tartalmat tapasztalt meg, ami nem illik, nem fér össze a régivel. És ebből aztán szakadás lett. Nem passzol az új a régihez. És valójában az történik legtöbbször, hogy törvényt gyártunk. Az életünkben kell egy új dolog. Több alázat, nagyobb mértékletesség, még több hit, a problémákra megoldás, gyógyulás. Kell az új ruha, de valahogy a régére akarjuk rávarni. Nem akarunk gyökeresen megváltozni ezekhez. Elkezdünk üzletelni Istennel, hogy böjtölök az alázatért, böjtölök az örömért, böjtölök azért, hogy több hitem legyen, hogy az a nehézség elmúljon, még többet imádkozok. Kell a változás, de a valódi problémának a gyökerét azt nem akarjuk kezelni. A teljes átváltozás nem kell. Csak tapaszgatás, foltozgatás. Próbálunk üzletelni Istennel, de ragaszkodunk a régi tömlőhöz, a régi ruhához. Jó, hogy az életem csak ez a betegség ne lenne. Jó, hogy az életem csak lenne már végre egy párkapcsolatom. Jó, hogy az életem csak ne kelljen változnom. Mert itt nem az alázat mennyiségével van gondunk, nem is a hitnek a mennyiségével, vagy a mértéktelenséggel. Ezek csak a felszíni dolgok. Nem elég befoltozgatnunk a régi ruhát, a régi életünket kívülről. És nem is volt elég befoltozgatni a régi egyházat sem. Gyökeresen kellett valami új, gyökeres változás kellett belülről, amit Zakariás is megfogalmazott. A szív forduljon először Istenhez. Ez történhet a böjt által is. Mert a böjt az kifelé tekint. Ezáltal pedig a belső is elkezd változni. Kifelé tekint Istenre és a másik embertársa. A farizeusok, ők magukra tekintettek, és ezt adták kívülre. Ez kötötte meg az embereket. Ez tette pusztává azt a gyönyörű országot. Ez a változás nem ez hiányzik az életünkből? Egy nyitottság, egy folytonos megújulás. Nem erre van szükségünk? Hiszen ahol az Úrnak a lelke, ott van a szabadság is. És a lélek ugyanúgy fúj, mint a szél, amerre jónak látja. Nem szorítható keretek vagy korlátok közé. És nem véletlenül használjuk mi magyarok sem azt a kifejezést, hogy kicsattanó öröm. Kitör a formából ez az öröm. Jézus tehát nem görcsös formákba akar bezárni minket. Ő szabadságra hívott el téged. Arra, hogy szabad szívvel tudjuk őt keresni, őt imádni, hogy szabadon tudjunk vele találkozni. És ez a találkozás, ez olyan jó. Olyan sok minden történhet ebben. A Biblia is rengeteg ilyen találkozást ír le, de múlt héten is hallottuk a konfirmandusokat is. Minden élet egy-egy külön-külön találkozás Istennel. Minden találkozás pedig egy-egy gyökeres változás volt. Jézus szabadságra hív el. De ez a szabadság nem illik a régi tömlőbe. A törvényeskedés ellentéte a szabadságnak. És nagyon fontos, hogy itt még Jézus előre utal a halálára. Mert azt mondja, hogy egyszer majd elvétetik a vőlegény. Egyszer ő nem lesz közöttük. Előre utal, hogy a szabadságnak ára van. Hogy ennek a közelségnek, amit megélhetünk Istennel, ennek ára van. Az, hogy ezt átélhetjük, hogy megtapasztalhatjuk ezt a változást, ez mind a kereszten történt meg. Jézus a kereszten méltóvá tett téged arra, hogy Isten közelébe legyél, hogy Jézussal legyél szabad szívvel, hogy vele találkozz, és a böjt ebben segít téged. Ez is egyfajta meghalás egyébként, a böjt. Átéljük a keresztet, és közben közelebb kerülünk Jézushoz. Ez a közelség pedig olyan öröm, mint amilyen egy esküvőn van. Egy felszabadult szívnek az öröme. Úgy vágyok én is erre az örömre nap, mint nap, de szerintem mindannyian. És Isten kegyelme ezt lehetővé tette számunkra. Itt és most, a böjtölésünkkel, az imádságunkkal, az adakozásunkkal, bármivel, Isten szabaddá tud tenni minket. Kérjük ezt a szabadságot és ezt az örömet a mi életünkbe is, hogy a dicsőítésünk, az éneklésünk, vagy az imádságunk a szabad szívből történjen, ne pedig parancsra vagy törvényre, hanem a szívünkből. Vágyunk arra, hogy szabad szívvel Jézussal lehessünk. Ámen. Igehirdetésre pedig felelve énekeljük a 163. énekünket, a szabadításod öröme. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Drága Úrunk, olyan nagy hála van bennünk azért, amért Te nem megnyomorítasz minket a törvények súlya által, hanem szabadságra hívsz el minket. Teljes szívből köszönjük neked azt, hogy ezt a szabadságot nekünk lehetővé tetted. Lehetővé tetted a kereszten. Nagyon köszönjük neked azt, hogy átélhetjük ezt a szabadságot, ezt a szívbeli örömet. De Úrunk, mégis azt veszük észre minden napokban, hogy nem látunk téged. Azt veszük észre a csendben, amikor nem szólsz, vagy amikor túl sok a fájdalmunk, hogy nem vagy elérhető. Azt veszük észre, hogy nincs elég hitünk, hogy szükségünk van még többre belőled, de nem tudunk elérni téged. Úrunk, azt látjuk magunkon, hogy nem tudjuk megélni teljesen ezt a szabadságot, mert a saját korlátaink, a saját kereteink, a formáink, ragaszkodunk ezekhez, és nem engedjük azt, hogy ez egy gyökeres változás teljesen megváltoztasson minden nap minket. Nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy te türelmes vagy hozzánk, és segítesz nekünk azért, hogy minden nap ezt átélhessük, hogy minden nap közelebb kerüljünk hozzád. És ezért kérünk téged most nagyon, hogy áld meg a mi böjtölésünket, a mi imádságunkat, áld meg a mi szívünket. Szabadíts fel minket, Urunk, a mi törvényes gondolkodásunkból, szabadíts fel minket, áld meg a mi elhatározásainkat, ami feléd szólnak. Köszönjük neked azt, hogy te mi erőlködésünket is nagyra értékeled. Köszönjük neked azt is, hogy most együtt tudunk ünnepelni ebben a gyülekezetben, hogy ebben a gyülekezetben jó örülni, és nem kell komornak lenni. Olyan hálásak vagyunk neked azért, mert ennyien vagyunk itt, és hogy ha jobbra, ha balra nézünk, akkor testvért látunk magunk mellett. Így kérünk azért is, hogy most áld meg azokat, akik nem tudtak eljönni. Áld meg a gyülekezetünkben a betegeket, hogy ők is hagyd tapasztalják meg azt, hogy te ezt a szabad szívet adod mindannyiunknak, hogy abban a betegségben is te ott vagy mellettük. Kérünk téged azért, akik gyászolnak, és most a gyász az olyan sötét, hogy nem látják a te fényedet. Azért kérünk, hogy add nekik a te vigasztalásodat. Vigasztald meg őket, Urunk, hogy ez a gyász, ez majd később, ez ne legyen, hanem helyette töltse be az űrt, az öröm, a te benned való öröm. Urunk, imádkozunk a missziókért is, a közel-keleti misszióért és a világban mindenhol levő misszióért. Azért kérünk, hogy áld meg ezeket az embereket, akik az életüket kockáztatják. Add nekik, hogy hirdethessék azt, hogy van kegyelem, hogy van szabadság. Kérünk téged még Budapestért, különösen ezért a lakótelepért, Káposztásmegyerért. Add, hogy itt egy ébredés legyen. Azért kérünk, Urunk, hogy hagyd tudjuk mi is hirdetni az örömhírt, és hagyd látszódjon rajtunk az öröm, hogy tudjuk azt átadni, amit tőled kapunk. Könyörgünk még az országunkért, ezért a nemzetért, hogy itt is megtapasztaljunk téged, hogy itt is ne a régi ruhához ragaszkodjunk, ne a régi tömlőhöz, hanem felvegyük azt az újat. Azt szeretnénk kérni tőled, hogy maradj velünk, hogy te legyél az, aki őriz minket és védesz minket. Te legyél a mi erősségünk és a mi örömünk. Taníts minket erre. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Záró énekként pedig énekeljük az új énekeskönyvből a 41. számú éneket, Egykor oly kedves dolgok.
Yeah.
nekem, szeretlek téged, Uram.
Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm a ti erősségetek. Áldás békesség, szabad szíve Jézussal. Amen.